Az a rózsabokor, tudom, te is sísz még egyszer utána, hogyha majd a csalfa szíved visszasodor, elkerüllek még a színed se lássam. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet, úgy remegjél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendődet, sírasd meg a szeretődet, újra megél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. A kendőre, sírasd meg a szeretődet, úgy remegél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél. Visszaküldöm a kendőre, sírasd meg a szeretődet, úgy remegél akár az a nyárfa levél, akit megfúj sebesen a hideg szél.
Kertbarátok.
2019. január 30-án szerdán délben a Kertbarátok műsora jelentkezik a Marosvásárhelyi Rádióban. Sármán Sibocskai János vagyok, köszöntöm hallgatóinkat. Műsorunk támogatója a Csíkmadarasi Garden projekt. Szemléletváltásra van szükség a nagykultúrák termesztésénél. A gyógynövények barátaink, ismerjük meg őket. Ma ezekről a témákról beszélgetünk, ha idejük engedi, tartsanak velünk.
Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Itt van körünkben dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Marosvásárhelyi Szapiens Zrt. Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Már mostantól hívhatnak a 0265 22 20 22-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számon. Megkérjük szépen, hogy a témával kapcsolatban kérdezzenek. Mérnök úr, mire figyeljünk, ha a nagy kultúra termesztésébe kezdenénk?
Most ebben a naptári pillanatban természetesen a mi földrajzi térségünkben gondolkodva nagyjából előkészületek folynak, tehát kín szabadföldi beavatkozásról még nem beszélhetünk. Rövid idő múlva talán gondolkodhatunk abban, hogy tápanyagutánpótlásnak adott fázisait elvégezzük. Jelen pillanatban inkább arra kell összpontosítani, hogy a szükséges input anyagokat beszerezzük, e tekintetben nagyon alaposan dokumentálódjunk ezeknek a minőségi jellemzői és az árvonzata tekintetében, illetve a műszaki hátteret, ami, hogyha még hiányosságokkal rendelkezik, akkor ezeket pontra kell tenni, annak érdekében, hogy amikor élesbe elkezdődik a kampány, akkor minden, mind a karikacsapás működjön, és ne legyen az, hogy a legnagyobb csúcsidőben azért kell állni, mert nincs egy X vetőmagtételünk, vagy az egyik gépnek ez is ez a problémája.
Azt mondják a gazdálkodók, hogy már rég nem volt ekkora tél, mint az idén. Hát ez is hely függvénye, gondolom, hogy hol volt nagy, hol volt kicsi. Hogy telelnek az ősziek? Megnéztük-e?
Az idéni, legalábbis eddig, amit itt Marosvásárhely térségében észlehetünk, és hogy a szalmás gabonákba, tehát őszi kultúrákba, de akár a repcét is vehetjük, szerintem eddig viszonylag optimális körülmények voltak ehhez. Már a téli időszakra gondolok, mert tudjuk, hogy az őszbiza az nyárvége ősz az száraz volt, tehát amikor a vetés, az állománylétesítés történt, ott nem voltak kedvező időszakok, de most lévén, hogy hótakarunk is van, és azért a hőmérsékletek nem süllyedtek olyan mély pontra, hogy az állományokat veszélyeztethették. Tehát ilyen szempontból eddig nincs problémánk, de azért a természet mindig meglepetéseket rejthet az ember számára, tehát még mindig a tél folyamatban van, még akkor is, hogyha úgy tartjuk, hogy ettől mondjuk január végétől már azért érződik, hogy a tél elfáradt, már nincs olyan ereje, de még volt olyan helyzet, hogy március közepén jött a havazás, március második felében nem is olyan rég, mínusz 8 Celsius fokra süllyedt a hőmérséklet, tehát eddig nincs, nem mondhatom azt, hogy valamilyen kultúrával szemben drasztikus következményekkel járó meteorológiai helyzetünk volt, adottságunk volt.
Az utóbbi napokban kicsit melege volt az időjárás, tehát elég sokat olvadt a hó, de gondolom, hogy a vetéseken még mindig megvan az optimális vastagság.
Úgy van, meg a, ha nem is volna hóréteg, ami szigetel, akkor ezek a hőmérsékleti értékek, a minimális értékek, ezek nem olyan drasztikusak, hogy a szántóföldi növényeinket radikálisan érintsék.
A talaj előkészítésnél most mi a trend? Mert én annak idején még az iskolában azt tanultam, hogy általában őszi szántás, azért, hogy a tél folyamán aprózódjon a rők, de én azt látom, hogy most még a kukorica sincs leszedve, legalábbis a 13 ájjelzés országút mellett, hát azt nem tudom, mikor fogják majd megszántani. Most milyen újdonságok vannak a talaj előkészítés terén?
Hát... Nyilvánvalóan, hogy új talajművelési irányzatok vannak. Na most úgy, ahogy a reneszánsz hozzánk, a mi földrajzi térségünkbe Piper 2-vel szoktam én mondani, megcsúszva ért ide, úgy minden újdonság, akár évtizedes csúszással még napjainkban is jön be, és válik egy népszerű eljárása, vagy egy igen gyakorolt eljárása. Most nem kell feltétlenül újba gondolkoznunk ahhoz, hogy egy helyes talajművelést végezzünk. Azért ez a helyes talajművelés megköveteli a roppant precíz és mindig a megfelelő műveleti eljárás megválasztást, megfelelő géppel való munkavégzést. Ilyen tekintetben messze távol vagyunk a helyes, az úgymond a mintagazdának az eljárásától. Addig, ameddig az oszlopok mellett féláras telkek maradnak műveletlenül, pedig csak annyiba kerülne a gépkezelőnek, hogy egy párszor visszatolasson, és az oszlop közvetlen közelében, most értem, egy elektromos áramot szállító oszlop, kisebb vagy nagyobb alapterületű oszlop körül szépen beszegni azt a területést, egyszerűen ívelünk egyet, és megoldottuk. Addig, ameddig a parcella szegélyek nincsenek szépen elművelve ugyanolyan minőségi paramétereken, addig, ameddig a munkálatokat hagyományszerűen csak azért végezzük, hogy legyenek elvégezve, nem azt nézzük, hogy jól legyen elvégezve, addig még nagyon nagy problémánk van. Mindig az adott helyzet, az adott talajállapot és a kívánt cél dönti el, hogy most melyik a helyes talajművelési eljárás. Van úgy, például, mint visszautalok az őszre, az elmúlt őszre, a szárazság miatt talán az, aki nem forgatott, tehát nem forgatással művelte a területet, annak az ügyesebb volt, hiszen forgatással még több vizet veszítettünk el. Tehát úgymond nem kell föltétlenül radikálisan újat behozni, hanem azt, amit tudunk, azt kell helyesen alkalmazni. Na de ettől még nagyon messze vagyunk sajnos.
Negyed egy után 2 perccel hallgatót köszöntünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! István a nevem, üdvözlöm az adás szerkesztőjét és a kedves meghívottját. Nagyon hasznos. Négy kérdésem lenne. Kezdeném az elsővel, és aztán majd meghallgatnám a rádióba. Az első kérdésem az lenne, hogy a lemosó permetezésnél, ha részszulfátot használunk, összevegyíthetjük-e confidor oil-al? Ez az egyik kérdés. A másik kérdésem az, hogy a baracfa fákat, barac, kajszín, őszi barac, azt hallottam, hogy nem kell permetezni, nem kell lemosó permetezést végezni rajtuk, csak akkor kell permetezni, amikor megjelenik a levélzet, apró levélzet. Erre is, hogyha választ kapnék a kedves meghívottjától. A harmadik kérdésem az lenne, hogy a lemmag mennyire használatos a pockoknak az előzéséhez, vagy esetleg megsemmisítéséhez. És a negyedik kérdésem pedig, hogy lehet védekezni a vakondok ellen, mert össze-vissza szántják a kaszálót, szántóföldöt, zöldségest, mindent, ha van valami eljárás. Nagyon szépen köszönöm.
Köszönjük
szépen. Meghallgatom a rádióban.
Köszönjük a kérdéseket. Mindig fennáll, és beszéltünk többször erről, annak a kockázata, hogy a heterogén érdeklődésű hallgatóság nagyon eltérő területekről tegyen fel kérdéseket. Ebben az esetben inkább növényvédelmi területet érintő kérdések hangzottak el. Jó lett volna, hogyha erre szakavatottabb kollégáim válaszoltak volna, de próbálok természetesen tudásom mértékeimben ezekre válaszolni. Na most lemosó permetezésről beszélve, tehát ezt a fás állomány, a gyümölcstermő növények nyugalmi időszakában végezzük el, és a célunk az, hogy az áttelelő, az olyan betegség és kártevőket, amelyek áttelelnek, azokat próbáljuk elég radikálisan visszafogni. Ez úgymond viszonylag környezetbarát mód, mert távol vagyunk attól, hogy termést gyűjtsünk be, tehát még a szüret úgymond az távol van. Na most én azt javasolnám ebben az esetben, hogy a két készítményt, a rézalapú készítményt, igaz, ami gombaölőszerként, illetve az olajos készítményt, ami rovarölő komponensként jön ebbe az alkalmazásba, ezt külön tegyük. Annak ellenére, hogy jelzik, hogy akár vegyíteni lehet. Tehát én azt javasolnám, hogy egyszer résztartalmú készítménnyel jól vonjuk be a vázelemeit és minden egyes föld feletti részét az adott gyümölcstermő egyednek, és ezt követően akár egy-két napra végezzük el a rovarölő szert tartalmazó olajos készítménnyel a permetezés. Nagyon fontos az, hogy nagyon jól vonjuk be az adott fás növénynek minden egyes részét. Tehát benne is van a nevében lemosó. Ez nem azt jelenti, hogy egy túlzott permetli mennyiség, hanem az a lényeg, hogy nagyon jó porlasztásban minden egyes részére a növénynek kerüljön bevonat, permetli bevonat. Tehát körbe kell járni, akár hogyha egy szögből permetezünk, egy egyszerű únyi vastagságú hajtáson látjuk, hogy csak az egyik fele nedvesedett be. Tehát körbe kell járni, és nagyon jól be kell vonni az adott föld feletti részeket. Tehát mindenhol egy ilyen bevonat kerüljön. Ismétlem, én külön végezném el, hogyha magamnak volna szó. A barack esetében, csontélyas esetében is a lemosó permetezés, mert említettük az előbb, hogy egy iránt rovarölő és egy iránt gombaölő szerrel, tehát mind a betegségek, mind a kártevők adott csoportjaira próbálunk hatni, próbáljuk ezeket szabályozni ezáltal, tehát itt is jól fog. Na most az, hogy mikor időzítjük ezeket, ezen vitatkozni lehet, de a lemosó permetezés szerintem itt is teljesen rendben van. A lemmag tekintetében nekem személyesen nincs tudomásom arról, hogy a lemmag beltartalmából adódóan egy gátló hatása lenne a rákcsárokra. Inkább azt mondanám, hogy ricinus magot, hogyha egy ilyen biológiai, egy ilyen környezetbarát megoldást próbálunk találni, akkor arról van tudomásom, hogy igen, ricinus mag, ezt használni, és ezzel valamilyen módon lehet a rákcsálókat visszafogni, nem feltétlenül mondanám azt, hogy pusztítani, szabályozni. Vakond esetében sajnos, hogy vegyi anyagok használatáról tudok. Tehát léteznek olyan készítmények, amit a galériákba helyezve, akár pillanatnyilag egy ilyen füstölgő patron formában, vagy egy olyan kiszerelésben, hogy akár csak a perfúziós rendszer csöpögtet a galériába, vagy abba a friss föld túrásba, hogyha nevezhetem így, és ezzel lehetne szabályozni. Vannak persze más megoldások is, hogy üvegedényeke vagy műanyag palackokkal különbözőképpen helyezve ezekbe a galériákba, akkor egy ilyen légáram változást keltve nem kedvező állapotot, körülményt biztosítunk, és akkor ezek eltávoznak onnan. Hely kérdése. Általában a rágcsálók kötött, gyepesített sor közben tesznek nagyobb kárt, tehát hogyha egy agyagos, egy kötöttebb területről beszélünk, akkor ott sajnos, hogy számolnunk kell ezzel is. Az utóbbi időben akár én is a saját kertemben tapasztaltam, hogy az a pár gyümölcsfa közül bizony volt elhullás, mert megrágták a gyökerét a fáknak.
Kemenes úrtól érkezett egy SMS, ő azt mondja, hogy a vakondok ellen jó módszer, hogyha a járatba gázolajas rongyot teszünk. Vajon az a gázolajnak az illata vagy szaga az űzi a vakondot?
Meglehet, hogy ez működik. Olyant is hallottam, hogy füstgenerátort próbáltak használni, de nem érték el azt a radikális megoldást, hogy igen, ezentúl többet nem volt gondunk a rágcsálókkal, illetve más kártevővel.
Szántok, beteg, koronálok a siklódi határban. Nem aludtam a három éjjel, gondolok a babámra. Mint hiába sem lefek a párja. Van egy legény a faluban, kinek leszek babája. Mint hiába gondolkodom, úgy sem lefek a párja. Van egy legény a faluban, kinek leszek babája. Van nekem egy sejemkendőm, simára van vasalva. Van nekem egy szép szeletőm, ki nem hallgat szavamra. Az irigyek rábeszélték, hogy ne szeressen engem. Dobja el a fényképemet, csalja meg a szívemet. Az irigyek rábeszélték, hogy ne szeressen engem. Dobja el a fényképemet, csalja meg a szívemet.
Miklós Szilvia énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kert Barátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Ma a nagykultúrákról és a gyógynövényekről beszélgetünk. Ha kérdésük van, hívjanak a 0265 22 2022-es telefonszámon, vagy SMS-ben is elküldhetik kérdésüket a 0740 27 41 65-ös SMS számra. A betelefonáló hallgató előtt a talajelőkészítésről beszélgettünk, hogyha tavaszbúzának vagy tavaszi nagykultúrának készítjük elő a talajt, akkor mikor szántsuk, vagy hogy készítsük elő a talajt, mérnök úr?
Talán ezt megelőző kérdést nem teljes mértékben tisztáztuk. Az, hogy a tavaszi vetési kultúráknak, főleg a mi talajtípusainkon legyen egy őszi alapművelés, az egy fontos dolog, az egy elengedhetetlen dolog. Ami ez természetesen a fagyhatás hozzájárul, és a szerkezet, a porhanyó felület, az kialakul mondjuk valamilyen mértékben a tél, a fagyhatásnak köszönhetően. Na most a tavaszi gabonák azok eléggé korán, tehát tavasszal, úgymond első sürgőségben kerülnek elvetésein. Ilyen esetben mindig azt ajánlom diákjaimnak, hogy ilyenkor az alapművelést már ősszel elmunkáljuk. Tehát megszántottuk, vegyük gyakorlatilag a földet szeptember végén októberbe, akkor ha az a szántás úgy végeztük, hogy egy menetben elmunkáltuk, tehát egy különleges elmunkáló hengert, vagy egy boronát, egy csillagboronát, vagy egy merevforgó boronát magunkkal vontatunk, akkor az rendben van, hogyha nem, ha talaj állapota megengedi, azonnal tárcsával egyszer rézsutosan úgymond üssük el, munkáljuk el. Nem azt jelenti, hogy nagyon apró, rögös területet kell kialakítani, mert ez átesünk a ló másik oldalára. Akkor a téli hó, a csapadék olvadásból nagyon letömörödik a felület. Hanem egyszer elmunkáltuk. Ez az előfeltétele annak, hogy tavasszal, amikor a talaj megengedi, és tudjuk, hogy tavasszal azért a vízkészlet a talajnak legnagyobb, akkor csak is azt a felső réteget, amit mi magágynak nevezzünk, és ami mindig a vetési mélységgel van összhangban, tehát hogyha a tavaszbúzát 4 cm mélyen akarjuk vetni, akkor nem 6, 7, 8, 10 cm mélyen készítsük a magágyat, hanem csak 4 cm-re lazítjuk fel, úgymond az ez alatti kemény ágyat, azt nem bántjuk, ott megvan a megfelelő ülepedettség, kapillaritás, megvan a megfelelő vízellátottság, és csak a felső puha paplanyt, azt a 4 cm-es réteget lazítjuk meg. Na most, ez abban az esetben, hogyha az alapművelés már ősszel a tél előtt elmunkálódott, akkor tavasszal nagyon könnyű feladatunk van, hiszen a taposási károk megelőzése érdekében az erőgépünket felszerelhetjük plusz gumiabroncsokkal, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag az a felület, amin a gépnek a tömege nyom, az megnő, tehát az egységnyi felülete gyakorolt nyomás az kicsi, tehát taposási kárt nélkül egy menetben vetésre alkalmas területet alakítunk ki. Nagyon sokszor azt látjuk, hogy tavasszal mi általában a tárcsát használjuk mindenre, holott a tárcsának nagyon jól lehatárolt feladatvégzést kéne teljesítenie, főként az alapművelésnek az eldolgozását és a tarlóhántást. Azon kívül magágy előkészítése nem volna szabad használni. Egy, túl energikus, túl nagy az üzemanyagfogyasztás, nem tudok vele érzékenyen, egyenletesen sekien dolgozni. Tehát a tárcsát használtam ősszel az alapművelés eldolgozására, most tavasszal vagy csak egy sima boronamezőt használok, vagy egy kombinátort használok, azzal egyszer végigfésültem a területet, és ezt, hogyha betartottam azt, amit eddig beszéltünk, akkor az vetésre alkalmas. Legtöbbször nem megfelelő eszközzel, nem megfelelő mélységben végezzük a feladatokat, és akkor mi történik? Egy tárcsával tavasszal készíteni magágyat szamásgabonának, akkor szivályabb részeket veszek ki, azok nem biztos, hogy még kapnak annyi fagyhatást, hogy elomoljanak, és bizony akkor ebből nem megfelelő magágy, ebből nem lesz jó a szabadföldi csirázásunk, kelésünk, és akkor lesz egy heterogén állomány, és akkor ezek így láncszerűen csoportosulnak. Tehát eddig semmi újat nem mondtam, csak a meglevőnek a helyes, az ismert eljárásnak a helyes változata. És a gyakorlat azt mutatja, hogy ilyen tekintetben még nagyon helytelenül végezzük a talajművelést.
A Kertbarátok című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Kék a búz, a virág kék, az egész világ, mikor a szemedben nézek. Égő, piros a szám, égő lesz az orcád, mikor a kezedhez érek. Hogyha ölelem, karcsú derekadat, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Kék a búz, a virág kék, az egész világ, mikor a szemedben nézek. Hogyha ölelem, karcsú derekadat, mindig azt hiszem, csak úgy álmodtalak. Kék a búz, a virág kék, az egész világ, mikor a szemedben nézek. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Mondd meg az anyádnak, súgd meg az apádnak, nem várunk mi az új évre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágom, én már alig várom, hogy az enyém lehess végre. Thank you.
jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágok, én már alig várom, hogy az enyém lehesse végre. Hogyha jön a nyár, nyílik a sok rózsa, újra itt leszek, viszlek a karomba. Édes gyöngyvirágok, én már alig várom, hogy az enyém lehesse végre.
Győri Szabó József énekelt, a Marosvásárhelyi Rádióban a Kertbarátok műsorunkat hallgatják. Stúdió vendégünk dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Marosvásárhelyi Szapiens Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Talajfertőtlenítés ajánlott bizonyos helyzetekben, csak vagy úgy jó lenne, ha időnként a területünket fertőtlenítenénk?
Igen, na most szántóföldi növénytermesztésben talajfertőtlenítés az egy kevésbé gyakori eljárás. A talajfertőtlenítés ennél intenzívebb, úgymond kertészeti kultúrák esetében, főleg zárt helyi termesztőházi kultúrák esetében, ahol a saját, tehát a fólia az üvegház talaján történik a termesztés, ott indokolt. Ez egy költséges eljárás, bármilyen módszerrel végezzük, vagy vegyi úton, vagy hőhatáson alapulva, ez egy nagyon költséges eljárás. A szántóföldi kultúráknál adott kártevők felszaporodása esetében szoktunk akár ilyen sávos vagy sor kezeléssel granulátumokat, rovarőrszert kijuttatni, amit meg tudunk oldani vetéssel egy menetben. De ez még mindig nem az az igazi talajfertőtlenítés, amit kertészeti létesítményekben, termesztésben alkalmazunk, ahol kottani, rovartani és gyommagtartalék tekintetében úgymond egy ilyen purgatóriumot próbálunk elvégezni.
De hogyha a vetésforgót betartjuk, akkor gyakorlatilag majdnem szükség sincs rá.
Ezzel a gondolattal próbáltam elkezdeni a válaszomat erre a kérdésre. A legnagyobb hiba ott van, hogy megint a növényvédelem alapvető pilléreit kerüljük ki. Önmaga után ugyanazokat a kultúrákat, tehát nem alkalmazunk vetésforgót, ez startból annak ad lehetőséget, hogy felszaporodjon egy adott kártevő vagy korokozó, és akkor kezdődik a nehézség, kezdődik az, hogy nem tudunk mit kezdeni. Miért? Mert kihagyjuk az alapvető elemét a növényvédelemnek, a vetésforgót. Ezzel megint semmi újat nem mondtunk, csupán úgy tartjuk, hogy hát ez felesleges. Miért? Hát egymás után tesszük éveken keresztül ugyanazokat a kultúrákat. Nem működik. Tehát ez olyan, mintha egy sebész azt mondja, hogy most nem kell kezet mosni, nem kell steril körülmények között, mert az én kezemben a szike az nagyon jó megy, nagyon precíz vagyok, tudom, hogy hol az idegszál, tudom, hogy hol. Nem működik, tehát adott dolgokat nem lehet megkerülni.
A talajra milyen trágyát ajánlott kijuttatni? Ezt több gazdálkodó is megkérdezte. Itt gondolok, nyers trágya, hig trágya, lé...
Igen, na most maga az, hogy trágyázás az egy nagyon komplex, vagy tápanyag gazdálkodás, inkább nevezzük így, ez egy nagyon komplex terület a növénytermesztésen belül. Gyakorlatilag abban a rendszerben, amit talaj-növény rendszernek nevezünk, ebben a növény által kivont és terméssel eltávolított tápanyagokat vissza kellene pótolni. Tehát csupán legalább arra kéne törekednünk, hogy a növény által kivont és terméssel eltávolított tápanyag, ásványanyag mennyiséget azt visszapótoljuk. Na most, hogy milyen anyaggal, milyen trágyatípussal, milyen mértékben pótoljuk, ez megint egy külön ágazat, ez egy mondhatnám, hogy egy tudománnyá fejlődött ágazat, ma már arról beszélünk, hogy precíziós tápanyag utánpótlás, ahol nagyon sok szakember, tehát egy interdisziplinális beavatkozásra van szükség, egyaránt helyet kap egy informatikus, egy topográfus, egy termesztő, egy technológus, egy szakember, egy agrármérnök, egy kertészmérnök, egy növényvédős, egy nutricionista, egy agrokémikus, igaz, aki a tápanyagok talaj ismeretében egy talajtanos, és akkor mindig a helyzetnek megfelelően az adott mértékben történik a visszapótlás. Most a trágyáknak a halmaza tágértelemben az nagyon tág. A növény tudtommal nem tesz különbséget, hogy az a nitrogén tápelem az most az X gyártónak az Y termékéből származik, vagy éppen a szarvasmarha állományomtól begyűjtött és élet istálló trágyából. Tehát egyaránt lehet használni szerves trágyákat és műtrágyákat, ezeket mérték kell, racionálisan kell használni. A gond mi? Szerves trágya, istállótrágya használata nincs annyi állatállományunk, hogy az abból az állattenyésztésből származott trágya kielégítse a talajoknak a tápanyag, vagy a növényeknek a tápanyag szükségletét. Ebből adódóan muszáj, arra vagyunk kötelezve, hogy műtrágyákat alkalmazunk. Amivel szemben persze lehetne vitatkozni hosszú távon ezeknek milyen hatása van, stb. De van-e más megoldásunk? Nincs. Egy másik, amit tápanyaggazdálkodás szempontjából fontos megemlítenem, hogy amit lehet, azért a területre vissza kell hagyni. Tehát, hogyha én egy területre elviszek pár tonna, 5, 6, 7, 8, 10 tonna búzatermést, akkor a szalmát azt, ha lehet, aprítva, ezt már az adatocséplőgép elvégzi, dolgozzam be a területre, korrigáljam egy kis nitrogénnel, amivel a pentozán hatást ki tudom küszöbölni, dolgozzam be a területbe, és ez a szerves anyag, ami ott maradt, ez visszaépül valamilyen módon a tápelem körforgásba segít. Legtöbbször meg mi történik? Elvisszük a főtermést, a szalmát is elvisszük, mert vagy az állatállomány, ez még a jobb eset, mert az állatállományból istállótrágya révén visszakerül a területre, de egyre divatosabb, hogy tüzelő anyagokat, briketeket, peleteket, stb. Gyártanak ebből. Tehát mindent elviszünk a területre, semmit nem juttatunk vissza. Tehát próbáljuk a melléktermékeket bedolgozni a talajba, ha van lehetőségünk, akkor szerves trágya, mondhatnám korlátlan mennyiségben, de legalább 40-60 tonna mennyiségben 4-5 évente a területen nagyon jól fogna. Persze ennek is az időzítése, hogy most mit fogok előnyben részesíteni. Nyilvánvaló, hogy nem az őszi búzának fogok istállatáját kijutatni, hanem inkább egy gyöggumosnak, egy cukorrépának, egy burgonyának fogom időzíteni azt a 4 éves ciklusban kijuttatandó istállótrágyát. Tehát ez egy külön válfaj, egy külön pikantéria a növénytermesztésben azért, mert a tápanyag utánpótlás az nem egy olcsó dolog. Ha a vetésforgó a termesztőtől csupán gondolkodást, szellemi erőt, befektetést igényel, a tápanyag utánpótlás költségvonzata jár. Tehát egy zsák műtrágya, 50 kilós zsák, ma ott tart, hogy 80-90 lej. És hogyha csak egy uzuális 300 kilós dózisban gondolkozok, ez 6 zsák, tehát 600 lej. Hogyha egy 2500 lejes technológiai költségben gondolkodok egy hektár esetében, akkor rögtön látjuk, hogy a 600 lej a 2500 lejből, az durván 1/5. Tehát nem egy kis költségvonzatról beszélek, 20%-os költségvonzat, és akkor itt nagyon meg kell nézzem azt, hogy most 6 zsákot vagy 5 zsákot kell kijuttatnom, mennyi szükséges és elégséges, minden, ami plusz, az a költségemet terheli, a profitomat csökkenti, esetleg környezetszennyező vagy negatív hatást gyakorol ebbe a talajnövényrendszerbe.
És gondolom, hogy az is számít, hogy milyen vetőmagot választunk, és hol választjuk.
Határozottan igen, a vetőmag az adott fajon belül fajta hibrid kínálatban ismerjük, tudjuk, hogy vannak olyan fajták, hibridek, amelyek nem annyira igényesek a tápanyag ellátással szemben, úgymond a tápanyag reakciójuk nem olyan jó, viszont van olyan, ami nagyon igényli a tápanyagot, de a tápanyag reakció, vagyis a válasza, a befektetése, a kijuttatott hatóanyag, a tápanyag hatóanyagra, az megfelelő. Tehát van olyan hibrid, amit kell intenzíven trágyázzak, van olyan fajta hibrid, aminél ez kevésbé fontos és mellőzhető.
A fémzárolt vetőmagot szoktuk javasolni, de mennyire lehet megbízni manapság a fémzárolt vetőmagban? Ez cége válogatja?
Én úgy tartom, hogy valakit egyszer lehet becsapni. Az, aki becsapással akarja megalapozni a tevékenységét, az nagyon rövid pályát fog befutni. Ma már ezen a területen sajnos mindjárt kifejtem, milyen multinacionális cégek vannak jelen döntően a piacon, nekik már egy nagyon jól kidolgozott a rendszerük, logisztikájuk, vertikumuk van, ott nagyon kicsi az esélye, hogy hiba csúszom be. Hibázni mindig lehet, de ha bizonyítható, hogy az ők hibáik, akkor ez elég kielégítő módon orvosolható. A gond az, amikor vagy szaktudás hiányában mindkét részről, mind a vevő, mind az eladó szemben, úgy gondolják, hogy hát én most ezt kijátszom, nem fogok én nem tudom mennyi pénzt adni egy jó minőségű filmzárat vetőmagére, megoldom ezt én saját termésből, vagy kapok én valakit. Nem működik. Fogadjuk el azt, hogy a vetőmag, a szaporítóanyag az a technológia alapja. Tehát arra épül, olyan, mint a háznak az alapja. Egy jól választott fajta vagy hibrid, egy jó vetőmag az összes többi technológiai beavatkozásomat hasznosítja, megfelelő mértékben ki tudja domborítani. Egy rossz alapanyag, egy rossz kiinduló pont, az az összes többi beavatkozásomat nem tudja úgy hasznosítani. Tehát fogadjuk el azt, hogy a vetőmag, egyesek szerint sokszor azt mondják, hogy akár 40%-ot is jelent a végső eredményből. Én azért azt mondanám, hogy nem kell föltétlenül 40%-ban gondolkodunk, de ha már 5 vagy 10%-ot jelent, akkor ez nagyon fontos.
3:41, 3 perce hallgatót köszöntünk. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Üdvözlöm a tisztelt szerkesztőt és a mérnök urat. Annyit szeretném megkérni a mérnök úrtól, hogy nekem utat alapul veszek buternát, az ősszel nem tudtam megszántani a nagy szárazságért, és a mostani talaj szántások megfelelő a körülmények között.
Köszönjük szépen a kérdését. Na most a lucernáról igaz tudjuk, hogy míg egy kukorica, vagy egy borsó, vagy egy búzába gondolkodunk, a vetőmag mérete a lucerna esetében, az a vese alakú 1-2 mm-es mag mérete az nagyon pici. Tehát seki, talajfelszín, vagy 1 centi vetésmélységről beszélünk. Említettem már a műsor elején, hogy vetéshez nagyon egyszerűen beszélve, mire van szükségünk? Egy kemény ágyra és egy puha paplára. Ennek megvan a tudományos változata, az a kemény ágy egy ülepedett, egy jó vízháztartású, egy folytonos vízbiztosítású alapot jelent, amelyre rákerül a vetőmag, és erre helyezzük azt a puha paplant ebben az esetben egy centi körül, és ilyen állapotban biztosak vagyunk, hogy az elvetett lucernánk ki kell, még mielőtt a tavaszi melegek jönnek, és meggátolnák, hogy az egyáltalán labdába rúgjon, tehát ki tud csirázni. Ha a tavaszi szántást sikerül úgy elmunkálni, és leülepíteni, hogy amit én az előbb mondtam, hogy egy ülepedett, tehát nehézagos földem, magágyam legyen, hogy ezt jól lehet tudom dolgozni és ülepíteni, akkor lehet sikerem. Elviekben a 100%-os sikerünk akkor lehetett volna, hogyha őszi szántásunk van, ezt már elmunkáltuk, tavasszal, márciusban egy boronamezővel végigjárunk, rászórjuk a vetőmagot a talaj felszínére, vagy elvetjük vetőgéppel, de én újabban ilyen pár áras, vagy akár hektáros területre gondolva, egyszerű kis röpítőtárcsás, kis vetőszerkezetekkel talajfelszínen juttatjuk a vetőmagot. Nagyon fontos, hogy ezt követően okvetlenül hengereljünk, és így jó állományunk lesz. Amit még tudok javasolni, és a tavaly gyakoroltuk ezt az eljárást, sajnos, hogy mi is az intézmény keretében ebbe a kényszerhelyzetbe kerültünk, tehát a tavaszi szántást ahogy lehet el kell végezni. Az is lehet, hogy most is napjainkban, tehát hótakaró alatt nem biztos, hogy csontá van fagyva a terület, ezt meg kell nézni, milyen kitettség, stb. Meg kell szántani, még mindig márciusig bőven van idő, hogy ez elomoljon, eldolgozzuk a területet, ha nem is lesz olyan apró morzsás, akkor a megoldás a következő. Mikor azt mondjuk, hogy kész, ezt hiába tárcsázom, hiába boronálom, ennél apróbb nem lesz, vagy esetleg talajmarót, vagy forgóboronát használhatom, hanem amit javaslok vetés előtt, az a következő. Hengerelünk, vetünk, és még egyszer hengerelünk. Nem történik, tehát ez a helyes megoldás. Tehát, hogyha nincs jó magágyam, nincs ülepedett magágyam, akkor behúnyott szemmel, hengerrel végig simítom, tömörítem a területet, arra végig simított, tehát a rögöket egy sima hengerrel, vagy egy profilos hengerrel, mindegy, hogy egy Vaddelstad, vagy egy Campbell henger, vagy egy Cambridge henger, a területet letömörítem, a gajakat bedöngölöm, valamilyen szinten egy sima felületet alakítok ki, mert arra kell gondoljak, hogy ezen kaszálnom kell, kövek, stb. Azokat is valamilyen mértékben benyomom, tehát hengerelek, vetek talajfelszínre, és még egyszer hengerelek. Nem szabad kihagyni sem az első hengert, sem a második, a vetés utáni hengert, ebben az esetben, hogy nincs őszi szántásunk, ami az ülepedett magágyat tudja biztosítani. És hogyha ehhez még társul a vetést követő csapadék, akkor nyertügyünk van, és lehet ugyanolyan 100%-os sikerű lucernánk, mint hogyha ősszel elkezdtük volna már a művelést.
Gyárnak születtem, zöld erdőben a fák közt nevelkedtem, zöld erdőben csipkebokor a szállásom, mégis a faluban a legszebb lánya párom. Aranyos kis bözikém, amíg hozzád jártam, ablakid alatt de sok legényt láttam, szagolták a muskát, mi virágot, én meg a szobában csókoltam a szádot. Szépen úszik a vatka a csavízben, szépen legel a lovam a réten, szépen szól a csengő a nyakába, tied leszek én, babám, nem sokára. Szépen szól a csengő a nyakába, tied leszek én, babám, nem sokára.
Zsombori Róbert énekelt, köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. Stúdió vendégünk dr. Nyárádi Imre István agrármérnök, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusa. Rohan az időnk, de egy kicsit térjünk át a gyógynövényekre is. A begyújtott gyógynövényekre ilyenkor télen oda kell nagyon figyelni, vagy ők végzik amúgy a dolgukat?
Igen, a gyógynövény termesztés, gyűjtés, feldolgozás tekintetében most egy olyan naptár időszakban vagyunk, amikor az előző tenyészidőből, az előző évből begyűjtött növényi anyagot növényi droggá alakítottuk, és most a másodlagos feldolgozás tevékenykedünk. Magyarán azt, amit a tavaly tavasztól, a kankalinnal, egészen az acsalapúig begyűjtöttük, elsődleges feldolgozásba részesítettük, ami azt jelenti, hogy tisztítás, szárítás, a megfelelő nedvességtartalomra alakított növényi drogot betároltuk, és most a raktárból kivéve a növényi drogokat dolgozzuk végterméké. Különböző teakeverékek, vagy kenőcsök, vagy más termékek elállítása dolgozunk. Tehát most pillanatnyilag nem gyűjthetünk, hanem a meglevő termékeinket kell feldolgozunk, főként másodlagos feldolgozásban kell részesítenünk.
Milyen tárolási hibákat követhetünk el?
Az egyik legnagyobb dolog, amikor a legnagyobb következményekkel jár a dolog, az, amikor nem csökkentettük le a nedvesség tartalmát annak a növényi anyagnak, ami a biztonságos tárolást eredményezi. Az, hogy megtapogatom és száraz, az még nem jelenti azt, hogy én ezt zsákba begyúrva, vagy bebálázva, a raktárba helyezve, nem fogom azt észlelni, majd pár hónap múlva, hogy kiveszem, és hát ez össze van az egész penészedve, meg van dósodva, be van fülledve, és avval már nem tudok mit kezdeni. Tehát legtöbbször nem csökkentjük le annyira a nedvesség tartalmát, hogy ez biztonságosan tárolható legyen. Most itt persze arra az esetre gondolok, amikor azért több mázsa, több tonnás mennyiségben. Az, hogy a házi használata egy kis kötésbe, a kamerába felakasztottunk egy köteget, az, az nem fog befülledni, mert túl lazán van, az a rendben van. Tehát ez az egyik, amikor a nedvességet, azt a nedvességet, ami a biztonságos tárolást lehetővé teszi. A másik az, hogy a raktárfelületek nem megfelelnek. Tisztaság, újra nedvesedés, hát a raktárakban nedvesség elszívó berendezések vannak. Kártevők, rovarkártevők vagy rágcsálóktól mentes kell legyen, nem megfelelően raktározzuk, nem megfelelő csomagolásban tároljuk ezeket. Tehát sok olyan apró lépés van, aminek a mellőzése, felületes elvégzése oda vezethet, hogy az adott termékem, végtermékem az nem lesz megfelelő minőségű. Például nem jó, nem ajánlott, hogy akár házi felhasználása, műanyag zacskókba helyezzük a növényi drogot. Főleg illóolajos termékek esetében, mert az illóolajok valamilyen mértékben átvándorolnak a zacskóba. Tehát abba a polivinil, polietilén eredetű termékbe. Tehát ez egy másik egyszerű hiba, amit elkövethetünk.
És említettük, hogy a kamrába is felakasztjuk azt a csokor, akármit, de azt én szerintem kéne valamivel takarni, mert sokszor látok ilyen nagyon poros drogot is felhasználnak tejának, hát akkor gyakorlatilag belemossuk a teja lézbe.
Ez egy nagyon jó felvetés. Most igaz, hogy az a szennyeződés, amit pórként képzelünk el, az, ha nem vagyunk annyira igényesek, akkor vagy a tejafőző edény alján, vagy a tejás csészénk alján fog maradni, és akkor nem szülcsöljük ki az utolsó cseppet, hanem hogyha látjuk, hogy ott szennyezések vannak, ott marad, de természetesen jó, hogyha szellősek ugyanazok a helyek, de azért porttól, tehát finom szennyeződést attól valamilyen módon védjük, tehát egy háló az ablakon azért csak kell legyen, hogy ne porosodjon annyira be az adott termék. Ez egy jó felvetés.
Hát ha nem lesz teja belőle, lesz lávvíz. Hát valamire felhasználjuk. Jó. Feljavítható a régi herba? Mert van, aki egy évnél tovább is tartja.
Na most
vagy akkor abba kell a fürdővizet.
Ez nyilvánvaló, hogy függ, hogy milyen hatóanyag, kémiai szempontból milyen hatóanyagot tartalmaz az adott növényi drog. Én mindig azt szoktam mondani, alapozva arra azok a kísérleti eredményeinkre, amit főként illóolajat tartalmazó közkedvelt gyógynövényeink esetében végeztünk, amikor kiderült, hogy a kereskedelemben kapható termékek nagy része messze menően nem tartalmazza azt az illóolaj mennyiséget, ami gyakorlatilag gyógyászati értékkel egyenes mértékben összefügg. És az okok valószínű abban keresendők, hogy nem voltak megfelelően szárítva, túl hosszú ideig vannak tárolva, tehát ameddig a fogyasztóhoz elér és elfogyasztja, illetve a mechanikai sértések, hiszen ezek az illóolajok például legtöbbször ilyen külső exogén tartokban helyezkednek el, és ezeknek a mechanikai sértése egyből azt jelenti, hogy felszabadul és a környezetbe. Miért van az, hogy ha mondjuk egy mentan van a kamra, akkor rögtön nézem a menta illatot. Hát addig, ameddig egy lefestett anyagnál érzem a festék szagot, azt jelenti, hogy addig az illik párolok. Tehát, hogy érzem a menta szagot, azt jelenti, hogy valamilyen mértékben a benne levő és számomra értékes, gyógyászatig értékes hatóanyag vesztődik.
Önök a Kertbarátok című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Most viszont azok között a hűséges hallgatóink között sorsoljuk ki a nyereményeket, akik a két héttel ezelőtti Kertbarátok műsorunkat a Facebookon a Sármási Bocskai János profil alatt tetszikelték. Összesen 91 személy. A Csíkmadarasi Garden projekt jóvoltából egyik hallgatónk egy 50 lejes vásárlási utalványt nyer, amire díszcseréket vásárolhat a cég Csíkmadarasi vagy Csíkszeredai üzletében. Mérnök úr, 1 és 91 között tessék mondani egy számot. 78-as Gergely Szilveszter székelykeresztúri hallgatónk. Egyik hallgatónk a Szapiencia Erdély Magyar Tudományi Egyetem által felajánlott Növényvédőszerek a Kárpát-medencében magyar-román című vegyszerhatározó kötetet kapja, amelyet dr. Ocskó Zoltán és dr. Bálint János szerkesztett. Még egy számot tessék mondani.
25.
A 25-ös Orbán Zsuzsanna Csíkszeredából. A Marosvásárhelyi Instaldi Kft. A Kossuth Lajos utca 69 szám alatt tevékenykedik a hőközpontok szerelésére és ellenőrzésére szakosodott. Egyik hallgatónk határidő naplót kap a cég jóvoltából. Még egy számot tessék mondani.
18.
a 18-as Keresztúri Erzsébet harackerékről. Felhívjuk hallgatóink figyelmét, hogy aki hőközpontot vásárolna részletre, megteheti kamatmentesen 10 részletben. Aki már rendelkezik hőközponttal, ne felejtse el ellenőriztetni azt, hogy ne történjen baleset. Nyerteseinkkel a műsor után felveszünk a kapcsolatot, hogy megbeszéljük, hogyan jutnak a nyeremények birtokába. Lassan műsorunk végéhez közeledünk dr. Nyárád Imre István agrármérnöknek, a Marosvásárhelyi Szapiencia Erdély Magyar Tudományegyetem adjunktusának. Megköszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Én köszönöm a lehetőséget.
Műsorunk a legközelebb február 13-án jelentkezünk, számítunk akkor is megtisztelő figyelmükre. Kérdésüket, észrevételüket továbbra is várjuk e-mailben vagy levélben.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Mielőtt elköszönnék, felhívnám figyelmüket, hogy holnap 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csíkszeredából jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Maros megyei Székelyvajára látogatunk. Perceken belül híreket mondunk, majd a mára kért zenés üzeneteket közvetítjük. Ezzel már a búcsúzunk, műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon, a SoundCloudon és a YouTube-on is. A következő találkozásig eredményes kertészkedést kívánok. A műszaki munkatárs ma Joán Tatár volt. Nevében is köszönöm figyelmüket. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra.
Hogy valahogy ne lehet.